Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm a hallgatókat. A szerkesztő műsorvezetőt Nádas Gyulát hallják. Először a tartalomról címszavakban. Plazma eső hullik a Jupiter egyik holdján. Több nemzet is a Marsot kutatja a következő időszakban. Stratoszféra ballont használna a NASA egyes csillagászati megfigyelésekhez. A Karib-tenger mélyén építenék meg a legnagyobb víz alatti kutatóállomást. 60 év után először fedeztek fel új csigafajt Hawaiin. Fénysebességgel tanulhatnak a jövő gépei. Röviden egyelőre ennyit, most következzenek a részletek. Plazma eső hullik a Jupiter egyik holdján. A Ganymédészt, ami a naprendszer legnagyobb holdja és a 9. legnagyobb égitestje, a NASA egyik űreszköze 2019-től figyeli meg. A Juno űrszonda tavaly decemberben érkezett meg a Jupiterhez, de közben megközelítette a legnagyobb hold északi pólusát is. A területről a szondán lévő Jovian Infrared Auroral Mapper, vagyis a GIRAM nevű műszer készítette el az első felvételeket. Összesen 300 képet készített, és az ezek tanulmányozása nyomán származó információkat a közelmúltban tette közzé az amerikai űrügynökség. A hold, amely nagyobb még a Merkúrnál is, igaz könnyebb annál, többnyire vízjégből épül fel. A szakértők szerint ennek elemzése hozzájárulhat a Jupiter 79 holdjának jobb megismeréséhez. A Ganymédész különleges égitest, és abban is egyedülálló, hogy ez az egyetlen hold a naprendszerben, amelyiknek saját mágneses tere van, viszont nincs légköre. Ez utóbbi eredményezi azt a rendhagyó jelenséget, amit a Jupiter idéz elő. A hold pólusainak felszínén ugyanis folyamatosan plazma eső hullik alá Jupiter magnetoszférájából. A plazma miatt a felszínen lévő vízjég nem rendezett kristályos szerkezetű, hanem amorf, mondta a Római Olasz Asztrofizikai Intézet egyik munkatársa, aki a Juno csapatának tagja. A Juno űrszondán lévő GIRAM nevű műszer legfontosabb feladata, hogy a Jupiter felhő rétege mögé tekintsen olyan 50-70 kilométerrel, de az eszközt arra is fel lehet használni, hogy a bolygó környező holdjait vizsgálja meg. Így sikerült felfedezni, hogy az égitesten plazma eső van. A következő időszakban egyre több tudományos munkát végeznek el a Marson. Útnak indult ugyanis a kínai marsjáró is, nem sokkal az Egyesült Arab Emírségek űreszköze után. A kínai űrügynökség projektje azért különleges, mert az ázsiai ország az első, amelyik egyszerre küld a vörös bolygóhoz műholdat, leszálló egységet és egy marsjárót is. Ha a szerkezetek épségben megérkeznek, leszállnak és üzembe helyezik azokat, akkor Kína lesz a második ország, amelyiknek önműködő járműve lesz a Marson. A küldetés célja hasonló ahhoz, amit az amerikaiak és az arabok is megfogalmaztak. Életnyomai után kutatnak a bolygón. Ehhez pedig vízjégre utaló jeleket keresnek, mivel ha találnak, akkor abban mikróbákat is felfedezhetnek. A kínai küldetés elindulása után néhány nappal az Egyesült Államok is útnak indította saját marsjáróját. A rover, amit guruló labornak is neveztek már, fő feladatai közé tartozik majd, hogy marsport és marsi köveket, mintákat gyűjtsön. Ezekért a tervek szerint még ebben az évtizedben egy másik űreszközt küldenek, ami összegyűjtés visszahozza azokat a földre. A tudósoknak így lehetőségük nyílik arra, hogy saját kezükkel, szemükkel vizsgálják meg a marsi köveket és a port. Az amerikaiak küldetése több szempontból is különleges és újszerű. Most először fordul elő, hogy egy másik bolygón reptethet az ember egy járművet. A rover ugyanis magával visz egy kisméretű helikoptert. Ennek feladata csupán annyi lesz, hogy kiderüljön, lehetséges-e a Mars, lényegesen ritkább légkörében a repülés. További érdekesség az amerikai misszióban, hogy most először lehet majd meghallgatni a Mars hangját. A NASA rovere ugyanis a történelem során először magával visz két mikrofont is. Az egyik mikrofon a leszálló egységben van, vagyis nem csak látni, hanem hallani is lehet majd, amikor a rendszer leszáll a vörös bolygóra. A másik mikrofon a marsjáró egyik eszközében kapott helyet. A NASA munkatársai úgy alakították ki a szerkezeteket, hogy azok ne csupán a környezet hangjait továbbítsák, hanem a roverét is. Ennek köszönhetően a jármű állapotáról is értékes információkkal gazdagodhatnak a kutatók, miközben az a földtől sok millió kilométerre 152 méteres óránkénti sebességgel halad, vagy éppen tudományos munkát végez. A NASA marsjárója a tervek szerint jövő február közepén érkezik meg a vörös bolygóhoz.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Régi új megoldást használ a NASA a csillagászati megfigyelésekhez. Ballont küldene a stratoszférába az amerikai űrügynökség. Bár a ballonos kutatómunkát sokan gondolják korszerűtlen megoldásnak, a NASA még manapság is rendszeresen végez feladatokat ezzel a módszerrel. Évente körülbelül 10-15 kutatóballont bocsátanak fel a Föld számos részén. Ezeknek a projekteknek több előnyük is van, az egyik ezek közül, hogy az új technológiákat olcsón próbálhatják ki, és ha sikeresnek bizonyulnak, akkor később a világűrbe is kijuthatnak. Mindemellett a ballonos küldetések tervezési ideje sokkal rövidebb, mint az űrben végzendő feladatok esetében. A NASA most ezt a megoldást választja a csillagászati megfigyelésekhez is. A Föld felszínről végzett csillagászati megfigyelések, mérések nagy kihívást jelentenek a légkör miatt. Ráadásul nem is lehet mindent megfigyelni a felszínről. Ez utóbbira jelent megoldást az űrteleszkóp, vagy ha elegendő egy rövidebb megfigyelés, akkor a lényegesen kisebb költségvetésű rakétaszonda. Ezzel főleg a légkör felső rétegét lehet vizsgálni, illetve a felső légkör által kiszűrt ultraibolya tartományú sugárzást lehet mérni. Erre ugyanakkor csak néhány perc áll rendelkezésre. A NASA azt tervezi, hogy űrtávcsövet juttat fel a magasba, a stratoszférába felszálló ballonnal. A tervek szerint bő 3 év múlva a déli sarkvidékről indítanák el az Asztrofizikai Stratoszférikus Teleszkóp nagy spektrális felbontású szubmilliméteres megfigyelésekre névre keresztelt küldetést, vagyis röviden az ASTROST. A ballon, amit héliummal töltenek majd meg, 150 méter átmérőjű lesz, és a tervek szerint a rakéták pár perces megfigyelési ideje helyett nagyjából 3 hétig marad majd a stratoszférában. 40 kilométeres magasságot ér el, tehát a légkör egyáltalán nem zavarja majd a küldetés sikerességét. A 3 hét alatt a felküldött modern teleszkóppal, mely a távoli infravörös tartományban működik, rengeteg megfigyelést tudnak végrehajtani a tudósok. A szerkezetet úgy tervezik meg, hogy a küldetés végén a gondolát, melyben a műszerek és a teleszkóp is helyet kap, leválasztják a ballonról, és ejtőernyővel ereszkedik majd le a Földre. Ennek köszönhetően ezt a későbbiekben újra és újra fel lehet használni. A NASA munkatársai az ASTROST-tal az újonnan keletkező csillagok körüli gázfelhőket és azok áramlásait tanulmányozzák. A küldetés 2023. decemberében kezdődne, és a tervek szerint 4 ilyen gázfelhőt vizsgálnak meg vele. A csillagos égbolt 3/4 térképezte fel eddig TESS, a NASA exobolygóvadász űrszondája. A projekt egyik kutatója azt mondta, a szerkezet ezzel elvégezte első küldetését. Az űreszközt még 2018-ban bocsátották fel a világűrbe, és feladata, hogy megfigyelje és felmérje a csillagok előtt átvonuló exobolygókat. A neve is innen jön, angol megfelelőjének a rövidítése a TESS. A tervek szerint a felfedezéseit később a sokkal nagyobb teljesítményű James Webb űrtávcsővel részletesebben is megvizsgálják. A TESS az első 2 évig tartó küldetését július elején fejezte be, és összesen 66 új exobolygó felfedezését köszönhetjük neki, valamint csaknem 2100 potenciális exobolygót is talált. Ezek mind olyan égitestek, amik a naprendszeren kívül helyezkednek el. A több mint 2000 exobolygó jelölt adatait még jelenleg is elemzik a csillagászok. A projekt egyik munkatársa azt mondta, az űrszonda már a kiterjesztett küldetésének kezdete előtt is óriási sikernek számított. A szerkezet a rajta lévő több kamerával egyszerre csak a csillagos égbolt egy-egy szeletét vizsgálja, viszont minden ilyen szektort 1 hónapig figyel. Működése első évében a déli égbolt 13 szektorát térképezte fel, majd a második évben az északi égboltot tanulmányozta. Az adatgyűjtést, illetve az adatok feldolgozásának módját a kiterjesztett küldetéshez továbbfejlesztették. Vagyis a TESS 10 percenként készít egy teljes képet, ami 3-szor gyorsabb, mint a küldetés első szakaszában. A több ezernyi csillag fényét korábban 2 percenként tudta megmérni, de a fejlesztésnek köszönhetően ezt már 20 másodpercenként megteszi. Az űrszonda új küldetése még 2 évig, 2022. szeptemberéig tart. Ez idő alatt a déli égboltot 1 évig vizsgálja, majd az égbolt északi részét összesen 15 hónapig tanulmányozza. Emellett megfigyeléseket végez a Föld napkörüli elliptikus pályája mentén lévő területeken is. Ezeket korábban még nem térképezte fel. A beszámolók szerint a TESS eddigi legjelentősebb felfedezése a TOI 700D jelű exobolygó. Ez a planéta azért különleges, mert alig nagyobb a Földnél, a csillag a lakható zónájában helyezkedik el, és csillagászati léptékben mérve közel található, mindössze 100 fényévnyi távolságra van a Földtől.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mozgássérültek számára építettek rámpákat az ókori görögök. Bár a kerekes széket még nem ismerték, a szent helyeknél kialakítottak kőből rámpákat, hogy így segítsék a bejutást. A Kaliforniai Állami Egyetem régésze elmondta, a 4. században nem voltak gyakoriak a rámpák, de a gyógyító templomoknál viszonylag sűrűn építettek ilyet. A régész azt mondta, ez nem véletlen, és állítja, hogy ezeket a felhajtókat azért hozták létre, hogy azok számára könnyítsék meg a bejutást, akiknek ez egyébként valamiért nehézségekbe ütközött. A kutató közéjük sorolta a várandós nőket, időseket, az egészen kicsi gyerekeket, vagy például a bottal közlekedő betegembereket, a mozgáskorlátozottakat. Hozzátette, a rámpák valószínűleg nem csak a mozgáskorlátozottaknak épültek, de ez volt az elsődleges céljuk. Azt is tudni lehet, hogy azok a szentélyek, melyeket gyógyításra jelöltek ki, sokkal több rámpával rendelkeztek. Egy korábbi vélekedés szerint ezeken terelték fel az áldozati állatokat, de az új kutatások szerint ezeket nem az épületekben mutatták be. Voltak olyan helyek is, ahol az átlagosnál több rámpa volt, sőt az ókori világban a legnevezetesebb gyógyítóhelynek számító Epidaurosban lévő gyógyító szentélynél egy egész egyedülálló rámparendszert létrehoztak. A kaliforniai régész elmondta, az volt a gyakorlat, hogy azoknál a templomoknál, ahol sokféle betegséget kezeltek, ott több rámpát is építettek. Elkészült a legújabb ornitopter drón, ami tulajdonképpen egy siklóernyő, repülőgép és helikopter kombinációja. Ezt mondta a Dél-Ausztráliai Egyetem repülőgépmérnök professzora az újfajta drón prototípusról. Egy nemzetközi mérnök csapat alkotta meg a szerkezetet, ami nagyszerűen képes utánozni a világ leggyorsabb madarai közé tartozó sarlós fecskéket és azok mozgását. A sarlós fecskének egyébként semmi köze a fecskéhez. Nevét pusztán a szárnyáról kapta, valójában a kolibrikkel áll rokonságban, mint ahogy az új eszköznek is van egy képessége, ami a kolibrikre emlékeztet. Az ausztrál, kínai és tajvani mérnökök által készített ornitopter egy olyan drón, aminek nem csak madárszárnyai vannak, hanem egy propellere is. A jelenleg népszerű quadcoptereknél csendesebb és állítólag biztonságosabb is. Ezt azzal magyarázzák, hogy az eszközt úgy optimalizálták, hogy az még a zsúfolt helyeken is képes legyen feltűnés nélkül repülni, hiszen ha kell, akkor csak siklik a levegőben a propeller működése nélkül, sőt ha kell, alacsony teljesítmény mellett még lebegni is képes, épp mint a kolibrik. Hozzátették, hogy ha szükséges, az újfajta ornitopter nagy sebességről is képes azonnal megállni. A Dél-Ausztráliai Egyetem repülőgépmérnök professzora azt mondta, az újdonság nem abban van, hogy az eszköz képes siklani, vagy előre-hátra repülni, hiszen erre a korábbi ornitopterek is képesek voltak már. Az áttörést abban érték el, hogy az új ornitopter lebegni is tud, amit a propeller segítségével értek el. A kutatók szerint ezeket az eszközöket kiválóan lehetne alkalmazni például a tömegek, vagy a forgalom megfigyelésére, ellenőrzésére, vagy akár a vadon élő állatok tanulmányozására is. Ananászlevélre cserélték a műanyagot. A malajziai állami egyetem kutatói arra keresték a választ, hogy miként lehetne környezetbaráttá tenni az egyre népszerűbb drónozást. Ezeket a repülő eszközöket manapság nagyon sokan sokféle célra használják. Vannak, akik csak kertelésből, mások filmkészítéshez, fotózáshoz használják, míg a hivatalos szervek a mentési, felderítési műveleteknél veszik nagy hasznát a drónoknak, a mezőgazdaságban pedig a növények fejlődését követik nyomon madártávlatból. A drónok jellemzően műanyagból készülnek, és ezen szeretnének változtatni a maláj szakemberek, akik ananászlevélből készítették el a drón külső borítását. Ezt ráadásul úgy alakították ki, hogy szigeteljen is, így az ananászos drónok éppen ugyanúgy működnek, mint a hagyományos társaik. Az egyetem egyik kutatója elmondta, nem csak azért hasznos az új eljárás, mert környezetbarát, hanem azért is, mert az ananászlevélből készült külső borítás szilárdabb, mint a műanyag, így pedig strapabíróbb is. Mindemellett még olcsóbb is, mint a műanyag, könnyebb az előállítása, ráadásul lebomlik, így nem szennyezi a környezetet. Van még egy előny, ami az újfajta eljárás mellett szólna. Az, hogy az ananász levelét általában el szokták égetni. Ha égetés helyett drónokhoz vagy akármilyen más eszközhöz használnák fel, ahol a műanyagot helyettesíteni, akkor még a füsttől is megkímélni a légkört. A folytatásban szó lesz egy kőműves robotról, ami nagyon gyorsan dolgozik, és a világ legnagyobb víz alatti kutatóállomásáról is, amit a Karib-tenger mélyén építenének meg. Hamarosan folytatjuk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Rendkívüli sebességgel dolgozik egy kőműves robot. Egy ausztrál cég még 2015-ben mutatta be a fejlesztését, ami gyakorlatilag egy nagy robotkar, ami óránként akár 1000 téglát is képes lerakni. A szerkezet úgy működik, hogy a kar belsejében egy futószalag szállítja a téglákat a kar végén lévő fogóhoz, ami azokat automatikusan a helyükre illeszti. A bemutatása óta eltelt 5 évben a szerkezetet tovább finomították, így már nem csak arra képes, hogy a helyükre tegye a téglákat, hanem arra is, hogy azok közé felhordja a kötőanyagot. A rendszer vezérlő egysége a számítógéppel támogatott tervezést használja fel egy-egy épületterv háromdimenziós modelljének elkészítéséhez. Ezt használják fel az anyaglista kiszámításához, és arra, hogy a gépet a munka elvégzésére utasítsák. Az első nagyszabású tesztet a robotkőműves még tavaly az év elején teljesítette, akkor ugyanis egy 180 négyzetméteres házat, amiben 3 hálószoba és 2 fürdőszoba is helyet kapott, kevesebb mint 3 nap alatt épített fel. Valódi kőművesekkel ehhez több hétre lett volna szükség. A cég bejelentette, hogy elértek egy újabb mérföldkőhöz, ugyanis a robot egy igazi építkezésen húzta fel egy házfalait Ausztrália nyugati részén. A robot nem önállóan dolgozott, hanem egy szakmunkásokból álló csoportban vett részt, és a munka a segítségével nagyon gyorsan haladt. A ház falainak megépítése csak 3,5 műszakig tartott. Miután megépült a szerkezet, a munkát az emberek folytatták. A cég beszámolója szerint ebből egyértelműen látszik, hogy a robot nem csak önálló munkára alkalmas, hanem arra is, hogy együtt dolgozzon az emberekkel, így pedig modernizálni lehet a kapcsolódó munkafolyamatokat. Ennek másik előnye, hogy az építkezésen dolgozókat fel lehet menteni a nehéz, monoton feladatok alól. Minden korábbinál nagyobb kutatóállomást építenek a víz alatt. Francia kutatók egy csoportja a Karib-tengeren Curaçao szigete közelében 18 méterrel a tengerszint alatt építené meg a világ legnagyobb tenger alatti tudományos központját. A tervek szerint a 372 négyzetméteres, kétszintes komplexum körkörös kialakítású lesz, és az építményt a tengerfenékhez erősített szölöpök tartják majd a helyén. A létesítmény oldalán szilomszerűen helyezkednek majd el a többi között a laboratóriumok, a lakrészek és az orvosi helyiségek. A víz alatti épület energiaellátását szél és napenergia biztosítja, de mindezek mellett az óceáni hőenergiát is felhasználja majd. A vízi laborban a világ bármely részéről származó tudósok dolgozhatnak. Az óceán tanulmányozásán túl ez a környezet lehetőséget ad a klímaváltozás hatásainak vizsgálatára, valamint az eddig még ismeretlen tengeri élőlények felfedezésére. Az elképzelés szerint a tengermélyi kutatóközpont a nemzetközi űrállomás víz alatti megfelelője lesz. A projekt megálmodói szerint az emberiség szempontjából az óceán felfedezése kiemelt jelentőségű. Úgy vélik, hogy a komplexum megépítése 3 évig tart majd. Európa legnagyobb zöld hidrogén beruházását indítja el egy spanyol áramtermelő szolgáltató. A cég bejelentette, hogy jövőre állítják üzembe azt az új energetikai központot, ahol megújuló energiából állítanak elő hidrogént, és azt tárolni is tudják. Az eljárást azért nevezik zöldnek, mert a hidrogént széndioxid emisszió nélkül úgy állítják elő megújuló energiával, hogy közben nem terhelik a környezetet. A zöld hidrogén egyrészt azért számít jelentősnek az energetikában, mert a nem szabályozható termelési ütemű erőművek, így például a nap és a szélerőművek által termelt energia raktározására megoldást kínál. Másrészt idat képez az elektromos energiaszektor és a mobilitás között. Ezt pedig azzal éri el, hogy az üzemanyagcellás járművek számára hidrogén az üzemanyag. Európa legnagyobb zöld hidrogén központja éves szinten 200 000 tonna hidrogént állít majd elő. Ehhez segítségére lesz egy 100 megawatt termelési kapacitású naperőmű, egy 20 megawatt óra kapacitású lítium-ion akkumulátoros puffertároló és egy 20 megawatt csúcs teljesítményű elektrolizáló, vagyis egy vízbontó berendezés. A cég az előállított hidrogént az ammónia gyárában használja fel, így éves szinten a jelenleginél 10%-kal kevesebb földgázra lesz szüksége. A műsor következő részében beszámolunk egy mélytengeri halról, ami annyira fekete, hogy a fény több mint 99,5%-át elnyeli. Emellett szó lesz arról is, hogy 60 év után felfedeztek egy új csigafajt Hawaiin. Maradjanak velünk, már is jönnek a részletek.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Kevés feketébb dolog létezik a világon a fényt, csak nem teljesen elnyelő mélytengeri halaknál. Az amerikai Smithsonian intézet munkatársai és a velük dolgozó kutatók fedezték fel az eddig ismert legsötétebb anyagok egyikét. A Nemzeti Természettudományi Múzeum zoológusa akkor figyelt fel a különleges halakra, amikor egy mélytengeri mintavételhez használt vonóhálóból előkerült néhány egyed. A tudós megpróbálta lefényképezni a különlegesen fekete élőlényeket, de akárhogyan próbálkozott, akármilyen beállításokat használt, az elkészült képeken semmilyen apróbb részlet nem rajzolódott ki. Ezután a halakat alaposabban megvizsgálták laboratóriumi körülmények között, és kiderült, hogy a bőrük a fény több mint 99,5%-át elnyeli. Ez nagy segítségükre van az élőhelyükön. Ott ugyanis, ahová a napfény már nem jut le, ezek a halak gyakorlatilag láthatatlanok, mind a ragadozók, mind a préda számára. Ez a tulajdonság a pigmentszemcsék különleges elrendezésének köszönhető. A melanoszómák, vagyis a melaninnal töltött sejtszervecskék nagyon sűrűn helyezkednek el egymás mellett. Ezek a melanoszómák úgy működnek, hogy minden fényt, amit nem képesek elnyelni, átadnak a szomszédos melanoszómáknak. Ez a folyamat egészen addig ismétlődik, amíg a fény teljesen eltűnik a pigment rétegek között. A Nemzeti Természettudományi Múzeum zoológusa azt mondta, ezek a halak egyfajta szuperhatékony fénycsapdát fejlesztettek ki, ami a fényt nem engedi át, de nem is veri vissza. A fény csupán belép az anyagba, ahol felszívódik. Ez a fajta fényelnyelő képesség a mélytengeri halaknál igen gyakori lehet, hiszen a kutatók 16 egymással távoli rokonságban álló halfajnál találták meg ezt a pigment elrendezést. Felfedeztek egy új csigafajt Hawaiin. Ez pedig még a szakértőket is meglepte, hiszen új faj felfedezésére az elmúlt 60 évben nem volt példa. A Hawaii szigetek szárazföldi csigái a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartoznak. Míg valaha több mint 750 fajuk élt a csendes óceáni szigetvilágon, addig mára ez a szám kevesebb, mint a felére csökkent, a többi között az élőhelyük elvesztése és a behurcolt invazív fajok elterjedése miatt. Éppen ezért döbbentek meg még a malakulógusok, vagyis a csigák, kagylók és lábasfejűek életét, evolúcióját kutató szakemberek is, amikor 60 év elteltével azonosítottak egy új fajt. Ez egyébként egy alapos és átfogó felmérés eredményeként történt meg, nem a véletlen műve volt. A malakulógusok ugyanis több éven keresztül és 1000 helyszínen vizsgálták a szigetek csigáit. A Floridai Természettudományi Múzeum beszámolója szerint főleg olyan helyszíneket vizsgáltak át, ahol korábban éltek csigák, és olyan őshonos erdőket, amelyek még érintetlenek voltak. Az új fajra Oahu szigetén egy hegyi erdőségben bukkantak rá ott, ahol többen szülött csigafaj is megtalálható. A felfedezett állatok igen kicsik, mindössze fél centiméteresek és a fákon élnek. Barnás-sárga színük és csíkos mintázatuk jól elrejti őket a környezetben. Ugyanakkor nem mind ugyanolyanok. A színezetük az egészen világostól a sötétig igen változatos. Éppen ez utóbbi tulajdonságuk miatt csak genetikai vizsgálattal tudták igazolni, hogy külön fajt alkotnak. Annak érdekében, hogy a faj biztosan megmaradjon, a begyűjtött egyedekkel elindítottak egy szaporító programot, végül az állatokat szabadon engedték a természetes élőhelyükön. A szakértők olyan csigákat is találtak, amelyeket több tíz éve nem látott senki, és azt gondolták, hogy már kihaltak. A Hawaii Bishop Múzeum szakembere azt mondta, sokan vélték úgy, hogy a szigetvilág bennszülött csigáival foglalkozni nem érdemes, hiszen úgyis mind eltűntek, de az átfogó kutatásnak köszönhetően kiderült, hogy ez nem igaz. A Hawaiin elvégzett felmérés szerint ott 300 csigafaj él. Alapos vizsgálatuk, genetikai elemzésük, azonosításuk pedig az egyes fajok védelme miatt is fontos, amire azért van szükség a szakértők szerint, mivel vannak olyan fajok közöttük, amelyekről a hivatalos természetvédelem jelenleg még nem vesz tudomást. Műsorunk utolsó részében beszámolunk arról, hogy magyar kutatók felfedezése forradalmasíthatja a kvantum számítógépeket. Mesterséges atomokat használnának a jobb működés érdekében. Emellett arról is szó lesz, hogy a jövőben a mesterséges intelligencia fénysebességgel tanulhatna, amit úgy érhetnek el, hogy a számítások elvégzéséhez villamos energia helyett fényt használnának. Maradjanak velünk, már is jönnek a részletek.
Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik.
Mesterséges atomok felhasználásával forradalmasíthatják a kvantum számítógépeket magyar kutatók. A kvantum számítógépek az elmúlt években nagyon sokat fejlődtek. A működési elvük lényege, hogy a hagyományos kétértékű bit helyett a számítási egységük a qubit, ami a két érték tetszőleges kombinációját képes felvenni. Ennek köszönhetően sokkal gyorsabbak, mint a hagyományos számítógépek. A Magyar Tudományos Akadémia közleménye szerint az olyan problémák megoldása, ami egy pár gigabájtos, vagyis sok milliárd bites memóriával ellátott hagyományos gépnek több száz évig tartana, ahhoz egy kvantum számítógépnek, amiben mindössze néhány tucat qubit van, csak pár másodpercre van szüksége. Ugyanakkor még a bitek milliárdjainak tárolása a mikrocsipekben egyáltalán nem okoz nehézséget a gyártók számára, addig ugyanez nem mondható el a qubitek esetében. Sőt, ahhoz, hogy a rendszer működőképes legyen, számos egyéb mellett szükség van extrém alacsony hőmérsékletre és szupravezetésre is. A leghatékonyabb megoldásért pedig több technológia is versenyben van. Ebben számíthat nagy áttörésnek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő nanoelektronika és egzotikus kvantumszámítások lendület kutatócsoportok új eredménye. A kutatók mesterséges atomok felhasználásával építenének kvantumszámítógépet. Arra keresik a választ, hogy miként lehet a kvantumbiteket a lehető legjobban elszigetelni a környezeti hatásoktól úgy, hogy közben kívülről is kapcsolatban lehessen lépni azokkal, amikor az adatokat akarják belőlük kiolvasni. Erre jelenthet megoldást az, ha olyan kvantumbiteket használnak a feladatra, amelyek a környezeti hatásokra sokkal kevésbé érzékenyek. Az utóbbi években kidolgozott egyes kvantumbit koncepciók szupravezetők környezetében létrehozott alacsony energiájú állapotokon alapulnak, amelyek jobban ellenállnak a környezeti hatásoknak. Bár létezik ilyen állapot, a Jushiba-Rusinov állapot, de annak előállítása rendkívül precíz és körülményes. Erre a problémára találtak megoldást a BMM munkatársai a mesterségesen előállított atomokkal. Ezeket egy szupravezető elektródához kapcsolták hozzá, és így létrejött a Jushiba-Rusinov állapot. A különbség az, ha mesterséges atomot használnak, akkor ennek az állapotnak a kiterjedése jóval nagyobb, mint amekkorát a valódi atomokkal mértek. A Magyar Tudományos Akadémia beszámolója szerint ez az eredmény nyithat utat a mesterséges és egymáshoz csatolt elemeket tartalmazó láncok előkészítéséhez, ez pedig egy teljesen új technológiai alapot jelenthet a kvantum számítógépek esetén. Fénysebességgel tanulhatnak a jövő gépei, állítják amerikai tudósok, akik szerint ezt a fotonalapú neurális hálózati processzor teszi lehetővé. Ennek teljesítménye ugyanis százszoros az elektromos processzorok teljesítményének. A számítások elvégzéséhez a kutatók villamos energia helyett fényt használtak, amivel jelentős áttörést értek el a mesterséges intelligencia fejlesztésében. Ennek köszönhetően a gépi tanulás idegi hálózatainak sebessége és hatékonysága nagy mértékben javul. A kutatók azt mondják, a mesterséges intelligencia egy olyan formája jön létre, amelynek célja, hogy megismételje az emberi agy funkcióit, hogy a végén mindenfajta felügyelet nélkül tudjon megtanulni egy-egy feladatot. A mostani processzorokat az adatfeldolgozó teljesítményük korlátozza abban, hogy végrehajtsanak különböző összetett műveleteket. Márpedig minél magasabb intelligenciát igényel egy feladat, a feldolgozásra való adatok annál bonyolultabbak, tehát annál nagyobb teljesítményre van szükség. A hálózatokat a processzor és a memória közötti relatív lassú adattovábbítás korlátozza, de az Egyesült Államokbeli kutatók rájöttek, ha fényt használnak, akkor ezek a korlátok nem léteznek többé. A szakértők arról számoltak be, hogy a fotonalapú feldolgozó egységek 2-3 nagyságrenddel nagyobb teljesítményre képesek, mint a hagyományos egységek. A tanulmány egyik szerzője azt mondta, rájöttek, hogy a hatékony beépített optikai memóriát tartalmazó integrált fotonikus platformok ugyanazokat a műveleteket tudják végrehajtani, mint egy ideghálózati feldolgozó egység, de emellett nagyobb átviteli képességük van. Hozzátette, úgy gondolják, hogy ha ezeket megfelelően tanítják, akkor ezek a platformok fénysebességgel tudnak majd következtetéseket levonni, tanulni. A mesterséges intelligencia fénysebességgel történő tanulási folyamatát az 5G és majd a 6G hálózatoknál és az adatközpontoknál lehet majd hasznosítani, ahol nagy mennyiségű adatot kell feldolgozni. Ennyi fért mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallották. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!